Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, vendégem pedig a stúdióban dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ elnöke. Szervusz Gábor, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, és köszöntöm most szeretettel a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Elég kevés időnk van, és három témát szeretnék érinteni, úgyhogy egyből a közepébe vágunk. Egyrészt elmondom a hallgatóknak is, meg neked is, hogy tudod, hogy mire kell. Ugye a Magyar Kultúra Napjára meghirdettetek közösen egy lehetőséget a közintézményeknek, erről, ha mondasz majd két mondatot. A második, ami nagyon izgatja a fantáziámat, a koronázási lepel megmozdítása, ennek az oka, hogyansága, fehér kesztyűk, szkafander és többi science fictionbe illő módozat. A harmadik pedig a napokban nyíló Attila kiállítás. Úgyhogy elég gazdag itt az időpont, óra indul most.
Köszönjük szépen, igen, erős évet igyekszünk nyitni a Magyar Nemzeti Múzeumban, és bízunk benne, hogy olyan tartalmakat nyújtunk majd a látogatóinknak, amivel népszerűek leszünk, és tovább növeljük a látogató számainkat, és olyan élményt tudunk nyújtani, ami méltó és illő a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, kezdve itt a januárban a Magyar Kultúra Napjával, ez január 22-én esedékes minden évben, és úgy gondoltuk, hogy a Magyar Kultúra Napjára a lehető legtöbb múzeum legalább az állandó kiállításait nyissa meg országszerte a látogatók előtt. Ebben nagyon sokan csatlakoztak hozzánk egyébként a közgyűjteményi központ keretén belül működő múzeumok közül is, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum is itt van lesz, illetve felkívánjuk hívni a figyelmet két idei jeles évfordulóra, amiről eddig talán kevesebbet beszéltünk. Az egyik az Nagy Lajos királyunknak a születésének, Anzsú Lajos születésének a 700. évfordulója, ugye Visegrádon született, és az a visegrádi palota is az ő idején, az ő uralkodása idején nyert el azt a formát, amit ma is láthatunk ott, bár egyébként a múzeumot egy Mátyás királyról nevezte el az utókor. Tehát az a visegrádi Mátyás király múzeum, ami tehát ezelőtt az évforduló előtt tisztelegve szintén ingyenesen lesz, január 22-én látogatható, és Rákóczi 350. születésnapja is van, születésének az éve is van az idei évben, és itt a Sárospataki Rákóczi múzeumunkban is várjuk január 22-én is, ez a napon tehát ingyenesen a látogatókat.
Azt olvastam, hogy még csatlakozhatnak az eseményhez közintézmények, tehát ez azt jelenti, hogy a dolognak az lényeg, hogy legyen ingyenes a belépés, vagyis a látogatók tudjanak bemenni és megnézni akár belépő díj nélkül.
Igen, ez egy népszerűsítő kampány a Magyar Kultúra Napján, a Magyar Kultúra apropója természetesen, és hát elég sokan csatlakoztak ehhez természetesen már azóta is, tehát nyilvánvalóan a Szépművészeti Múzeum, tehát számos nagy budapesti múzeum, de emellett több vidéki intézmény is, legutóbb éppen a napokban a Magyar Természettudományi Múzeum, ez az intézmény is várja majd a látogatókat, ugye a Ludovika téren, tehát egyre több intézmény csatlakozott ez a felhíváshoz. Szerintem ez nagyon jó országszerte egy olyan megmozdulás, amivel fel tudjuk hívni a figyelmet. Ebben az időszakban, amikor az a januárban kevésbé mozdulnak ki az emberek múzeumokba, közgyűjteményekbe, szerintem a január 22-i Magyar Kultúra Napja az egy jó figyelemfelhívás a kulturális értékeinkre.
Milyen jó, hogy Kölcsey január 23-án tisztázta le. 1823-ban ugye a himnusznak a kézére, tehát hiszen ezért, ez miatt az esemény miatt lett aztán a Magyar Kultúra Napja. Szóval akkor a 22-dik az ilyen szempontból nagyon koncentrált figyelmet igényel. Lépjünk a második ponthoz, ez pedig a koronázási palást megmozdítása. Mi volt az alapvető ok?
Elkezdtük a koronázási palástot őrző teremnek a teljes átfogó felújítását is a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az előkészületeket még az év végén tettük meg, tehát akkor, amikor megint csak a látogatószámokhoz is picit igazodva ezt a legkomfortosabban el lehet végezni, és leginkább úgy, hogy mondjuk kevésbé zárjuk el ezt a haza és a külföldi látogatók elől. Tehát elkezdtük az előkészületeket, a csomagolási munkákat. Ez egy nagyon komplex művelet, és a felújítás is egy nagyon átfogó felújítás. Erre azóta nem volt példa, mióta a palást Magyarországra jött újra 1978 januárjában egyébként. Ez egészen véletlen, hogy éppen ennek a évfordulóján mozdítottuk meg először a koronázási palást.
Amerikából jöttek haza.
Igen, ez ugye Amerikában érkezett az a 78-ban, és hát ennek a 78 januári eseménynek az évfordulóján nyúltunk hozzá először a Palásthoz, ez is, hogy mondjam, van benne valami szimbolika, de egyébként ez alapvetően egy munkaszervezési szituációból adódott így. Igaz, hogy aztán persze itt lehet azt is mondani, hogy na lám, hát a Palástnak valóban van valamilyen fajta szakralitása. Kétségtelen, hogy ez a legértékesebb nemzeti ereklyénk, amit magyar közgyűjteményi rendszerben őrzünk. Mondhattuk volna, hogy a Szent Korona az, de a korona az már az országházában van. A koronázási ereklyék közül pedig a Palást az továbbra is a múzeumban látható, és ezt a termet ezt a következő hónapokban, amely őrzi a Palást, ott teljes egészében felújítjuk a legkorszerűbb múzeumszakmai elvárásoknak megfelelően. Nagyon szigorú állományvédelmi, restaurátori jelenlét mellett természetesen, hiszen azért azt se felejtsük el, hogy egyrészt ez egy 1000 éves tárgy, az európai textilművészetnek egyik legértékesebb darabja. Nekünk magyaroknak nyilvánvalóan nagyon fontos, hiszen nem csak a magyar királyok koronázási palástja volt ez egészen 4. Károlyig, de...
Bár rá egy kicsit nagy volt.
Igen, hát ez a jövő misaruhának készült.
Jó, de hát harmóniában volt a koronával, az is nagy volt.
Igen, kétségtelenül. De hát minden mellett még azért is fontos, mert hát azért ez az a tárgy, amin a maga korában látjuk Szent István ábrázolását, és ráadásul ott van Gizella és Imre herceg is ezen a paláston. Persze ott vannak a szentek, az apostolok, a vértanúk, az angyalok, Mária, Jézus. Tehát ez egy nagyon-nagyon csodálatos és tényleg páratlan műtárgy. Egyébként bizánci sejemből készült, aranyszállal hímzett díszítés, valami teljes egészében bevonja ezt. Szóval kétségtelenül van egy szakralitása, van egy sajátossága ennek a palástnak, gondolunk csak akár abba is, hogy ezt koronaőrök őrizték mindig, tehát még a király sem férhetett csak úgy hozzá bármikor, csak a koronaőrök és a király egyidejű jelenlétében. Nagyon szigorú protokollok voltak, szinte mondta valaképpen a minap, mint amikor az Egyesült Államok elnöke és a nukleáris fegyverarzenálhoz hogyan lehet hozzáférni.
A kulcs.
Szóval a korona is egy nagyon-nagyon, és a koronási ereklyék is nagyon fontos kincsek voltak, már tulajdonképpen 1000 évvel ezelőtt is, és hát mivel ez a legérzékenyebb.
Hát pont ezt
az egész koronázási szimbolikus tárgyegyüttesből, ezért hát szinte már csoda az is, hogy ez ilyen sokáig fennmaradt.
Pont erre akartam kifutni, hiszen végül is egy ruhadarabról van szó, most nem pejoratív értelemben, de hát nem egy kő, amiben belevéstek valamit, vagy nem egy pénzérme, amit megtaláltak. Azt például lehet-e tudni, hogy az elmúlt 1000 év történetét tekintve a palást mikor sérült a leginkább? Ez azért is érdekelhet engem, mert akkor valószínű, hogy el fogod mondani azt, hogy hogyan humidáljátok, vagy izoláljátok most a palástot, illetve melyik volt az a korszak, amikor valóban sokat veszített abból az értékéből, ami először megvolt, hiszen a magyar vérzivataros évszázadok azok erre adhattak okot és lehetőséget.
Igen, a Magyar Nemzeti Múzeumnak a honlapján és a YouTube csatornáján, illetve a közösségi média platformjain bemutatjuk részletesen, alaposan, hogy hogyan is emeltük ki ezt a palástot. Én azt javasolnám a hallgatóknak, hogy ezt érdemes felkeresni, ezeket a közösségi média tartalmakat, vagy YouTube videókat, ahol hosszabban és részletesen is megmutattuk, hogy hogyan lehet ehhez hozzányúlni, milyen műszereket, milyen eszközöket, milyen óvatosságot igényel egy ilyen 1000 éves nemzeti ereklyének a megmozdítása. És hát igen, hát ha csak a modern kort nézzük, akkor hát ez a palást, ez kétszer is elhagyta Magyarország területét, tehát valójában azért egy viharvert időszakon van ez a tárgy túl. 1849-ben a szabadságharc legvégén a szabadságharcosok elásták ezt a tárgyat Orsovánál. Nyilván ez mindig a magyar nemzetnek egy kiemelt műtárgya volt, kiemelt tárgya volt, hiszen akkor még valóban használták is a koronázások alkalmával. 4 évig volt elásva egyébként akkoriban, és tulajdonképpen akik elmondták, hogy hol is ásták el, végrényben megmentették ezt a tárgyat, hiszen hát az ott a földben egy ládában elásva, összehajtva 4 éven keresztül pihent. Aztán ugye Pestre hozták akkoriban, és ez túlélte. Aztán 1945-ben, a II. Világháború legvégén, amikor azért egyébként a nemzeti vagyon jó 40%-a elpusztult a háború utolsó hónapjaiban, akkor ezt is menekítették, előbb Pannonhalmára, és aztán majd Velemnél elhagyta az országot, egészen 1953-ig Németországban amerikai felügyelet alatt tartózkodott. Itt egyébként hatalmas szerencse az, hogy ez alatt a hosszú időszak alatt, az itt beszélünk 8 évről, amíg amerikai felügyelet alatt Németországban volt ez a tárgy, akkor az amerikai készítettek a számára egy speciális, nagyméretű alumínium ládát, amiben nagyon-nagyon szerencsés módon kiterítve lehetett tárolni a palástot. Mivel,
mint ahogy egyébként most is látható, most is van. Kiterített állapotban volt, meg lesz is.
Így van pontosan, és ezt így is lehet csak tárolni. Ahogy mondtam, ez egyrészt egy 1000 éves textília, bizánci sejem, és lényegében majdnem teljes egészében aranyszállas hímz és díszíti, rendkívül óvatosságot igényel.
Lehetett ezt valamilyen módon, persze, hogy lehetett restaurálni, amikor vissza lehetett hozni, és meg lehetett erősíteni mondjuk szálakat?
Nagyon-nagyon óvatosan. Tehát ez olyan speciális, olyan mikroszkópikus és olyan egyedi eljárásokat igényel, hogy de természetes, hogy tulajdonképpen a restaurátor állományvédelmi csapat is úgy van ezzel, hogy hát csak a legszükségesebb esetben nyúljunk hozzá, és csak a legszükségesebb esetben mozdítsuk meg. Nyilván, amikor ez aztán a történetet folytatva, ugye, ahogyan 53-ban, aztán Németországból az Egyesült Államokba viszik, akkor majd 78-ban érkezik vissza Magyarországra, és 78-ban a Magyar Nemzeti Múzeumba kerül ebbe a terembe, ahol egészen idáig látható volt. Tulajdonképpen, hát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 1978 óta azért megérett az idő arra, hogy ismét alapos vizsgálat alá vessük ezt a nemzeti érdekét, és azt a környezetet, ahol bemutatjuk, azt nagyon méltó módon újítsuk meg.
Azt is olvastam, hogy ha visszakerül, akkor kap egy új speciális boxot, egy tartót. Mennyiben lesz az más, mint amiben volt eddig?
Hát a technológia azért változik, különböző állományvédelmi és műszeres eszközök állnak ma már rendelkezésünkre, amivel folyamatosan tudjuk elemezni akár a palástnak is az állapotát, vagy a műtárgyainknak az állapotát. Ezek egyre, hogy mondjam, okosabb eszközök, ebben a technológiai ugrás azért óriási volt a 70-es évek óta. Természetesen folyamatosan volt azért ennek a teremnek is valamilyen fajta fejlesztése, de ilyen nagy léptékben, amit ráadásul a látogató is jól fog tudni érzékelni, hiszen nem csak ezeket a paramétereket változtatjuk, meg nem csak, amit hogy újítjuk meg ezeket a funkciókat, hanem ez egy jól látható változás lesz, egy új vitrint is kap a palást, az egész világon alig néhány gyártó van, aki képes
ilyen vitrint legyártani.
Így van, ez Olaszországban készül ez a vitrint, teljesen egyedi elvárásoknak megfelelően ezeket az elvárásokat a Nemzeti Múzeum állományvédelmi restaurátori műszaki szakembere állították össze, legszigorúbb követelményeknek megfelelően, és több hónapig tartó egyedi gyártás indult meg, és hát tulajdonképpen a pozíció is egy picit megváltozik a térben, tehát a palást teremben, a palást maga egy központi pozícióba kerül, ahol korábban egyébként a Szent Korona volt, tehát ebbe a központi...
Körbejárható.
Így van, ebbe a központi pozícióba kerül, ezáltal körbejárható lesz, és a oldalsó falakon bemutatjuk azokat a nagyításokat, digitalizált kópiákat, amik lehetővé teszik azt, hogy a palásnak a különböző részleteit, a rajta lévő ábrázolásokat, akár magát, az első királyunkat, vagy éppen Gizellát, Imre herceget, vagy az ábrázolt egyéb vértanúkat és szereplőket meg lehessen vizsgálni.
Föl lehessen ismerni, hogy...
Föl lehessen akár ismerni.
Ez egy nagyon fontos dolog. Akkor, amikor az ember elmegy múzeumba, és egy olyan dolgot néz, amihez van valamilyen kapcsolata, vagy látott már, akkor ez egy nagyon sokat számít, hogy tényleg ott az...
Igen, mert ennek van egy ereje kétségtelenül. Tehát amikor a Nemzeti Múzeumba érkeznek hozzánk különböző külföldi delegációk, nagykövetek, külföldről érkező kormányzati szereplők, akár vagy tudományos életnek a kiemelkedő szereplői, akkor természetesen mi is rendre megmutatjuk a magyar koronázási palástot. Ha csak nagyon kevés idő áll rendelkezésre, akkor is a koronázási palásttal kezdjük ezeket a túrákat. Aztán persze ott vannak Petőfi kokárdája, Horthy Miklós egyenruhája, Liszt Ferenc zongorája, tehát hogy azért természetesen a Nemzet Múzeumában mégiscsak ott vannak a nemzeti műkincseink.
Mikor kerül vissza a palást?
Az a tervünk szerint, hogy néhány hónap múlva, de legkésőbb a múzeumok éjszakájára nyitjuk meg újra. ez egy fontos időszak mindig a múzeumok életében. Rendszerint a legnagyobb látogatószámok ekkor fordulnak elő, és ilyenkor olyanok is eljönnek a múzeumba, akik esetleg az év egyéb időszakában nem, úgyhogy azt gondoltuk, hogy a múzeumok éjszaka lehet a legközelebb időpont, amikor ezt reálisan be is lehet fejezni, és meg is tudjuk nyitni újra.
Attila kiállítás nyílik napokon belül.
Így van, ezzel is foglalkozunk.
Olvastam már, bocsánat, hogy az utóbbi évtizedek legnagyobb hun jellegű kiállítása. Hát ki csinálta volna meg, ha nem mi?
Igen, de ez egy nagyon fontos mondat volt, és köszönöm is, mert mi is nagyon gyakran mondjuk azt, hogy ki foglalkozna ezzel, ha nem mi magyarok, hiszen mégiscsak a mi emlékezetünkben a népi hagyományoktól a magyar művészetig, a magyar identitásig foglalkozunk ezzel évszázadok óta, sőt a magyarság kép és az Attila kép nagyon gyakran a külföld számára nem is vált el egymástól az idők során, de mégiscsak azért Attila korát, vagy a hunkori régészetet, azért nagyon sokan kutatják, és nagyon sok feldolgozás van ennek a témának, elsősorban a régészettudomány szemüvegén keresztül, Franciaországban, Németországban, de egyébként Közép-Ázsiában, a ma leginkább türk államoknak nevezett, tehát az egykori sztyeppei régióban, ahonnan egyébként természetesen szintén számos műtárgy jön, ahogyan persze Franciaországból és Németországból is, tehát mondhatnám, hogy a egykori hunbirodalom valamennyi szegletéből 13 országból és 64 múzeumból érkeznek kiemelkedő műkincsek és műtárgyak.
Mióta kalapálódik ez a kiállítás?
2024-ben kezdtük el, hiszek is abban, hogy ahhoz, hogy egy komoly kérlelt munkát tegyünk a látogatóink elé, jogosak szerintem a látogatók elvárásai, igényei akkor, amikor ma már komoly múzeumi produktumokat akarnak látni, azt akarják látni, hogy nemzetközileg kiemelkedő műtárgyakat mutassunk be, és lehetőség szerint picit azért a magyar szemüvegen keresztül is, tehát olyan témákat mutassunk meg, ami kötődik hozzánk, magyarokhoz. Attilára ez kétségtelenül igaz, a Nemzeti Múzeum alapítás akkor már a történelmi nagy freskókat, amikor Lócz Károly és Tammor megfesti, akkor az első nagy történelmi kép a Nemzeti Múzeum dísztermében az éppen Attila Európába érkezése, tehát egy picit a múzeum történetéhez is visszakanyarodunk ezáltal, de a kiállítás maga az tulajdonképpen a tudomány és a mítosz egyfajta párbeszéde. Tehát röviden ezt mondanám, beérkezünk majd egy jurtába, ahol tulajdonképpen a szemüveget kapjuk meg a kiállításhoz, és első helyen azt mondjuk el, hogy egyáltalán ki is volt Attila, kik azok a hunok, mekkora volt a birodalom, tehát a tudomány az 1600 év emlékezetéből, hiszen Attila 1600 évvel ezelőtt halt meg, de valójában az emlékezete mai napig is él. Bemutatjuk azt, hogy a történettudomány, a régészettudomány hol tart, amely tudományok ugye nagyjából 200 éve léteznek, és aztán a kiállítás legvégén pedig a legfrissebb hazai archeogenetikai és antropológiai kutatások révén mutatjuk be a legfrissebben, az elmúlt hónapokban, hosszú hónapokban elkészült arcrekonstrukciókat, tehát a kiállítás végén belenézhetünk azoknak az egykori hunoknak a szemébe, akiket itt tulajdonképpen mi feldolgozunk.
Ez milyen zseniális, ugye visszautalva a Palásra, hogyha az ember ránéz a szőttesre, akkor mondjuk fölsejlhet István királyképp, hogy ma már tényleg a technológia ott tart, hogy arcokat lehet rekonstruálni, tehát konkrétan el tudjuk hinni, vagy el tudjuk képzelni, vagy láttatják velünk a különféle genetikai és koponyavizsgálatok során, hogy elkészülnek arcok, tehát meg elevenedik a történelem.
Ez egyébként azért is nagyon fontos, mert az 1600 évnyi emlékezetben természetesen mi beszélünk a magyar hagyományban megőrzött képekről, tehát a hadisten kardjáról, Attila sírjáról, Attila lakomájáról, tehát amelyeket egyébként a mi nagy művészeink is megfestettek, Tanmór vagy mások, és foglalkoztatta Lechnert is egyébként, vagy Kós Károlyt, Attila képe. De hát egészen más az, hogy mondjuk a romantika korában egy festő hogyan ábrázolta Attilát, és ma mit tudunk az archeogenetikai kutatások révén a hunokról. De egyébként, hát persze az is nagyon izgalmas, és mi magyarok, akik itt élünk 1100 éve Európa szívében, a Kárpát-medencében, és hát Székelyföldtől Budapestig, Attila az a mai napig is mindenkinek mond valamit. Az sem mindegy, hogy a külföld, a mindenkori külföld hogyan látta Attila képét, és hogyan kötötte össze a magyarokkal. Ugye nyugaton azért sokkal inkább az a kép maradt meg Attiláról, hogy egy barbár harcos, egy agresszív, egy nem keresztény, agresszív támadó. Nekünk ugye nagyon gyakran az Árpádok előképe, tehát a magyarok őseként jelenik meg, és egyébként valamilyen hasonló pozitív emlékkép van az európai hunbirodalom egykori keleti régiójában, tehát ebben a bizonyos sztyeppei korridorban, Üzbegisztánban vagy Kazahsztánban. Ezeket a kutatásokat kevésbé ismeri a magyar közvélemény, és éppen ezért január 23-án egy nagy nemzetközi konferenciát is tartunk, ahol elsősorban azokat a neves, rangos akadémiai kutatókat hívtuk meg a keleti régióból, tehát Mongóliától Üzbegisztánig, akik bemutatják azokat a kutatásokat, hogy ők hol tartanak. Az Attila kép vagy a hunkori régészet kutatásában. Ebben nagyon fontos, hogy a Nemzeti Múzeum egy erős nemzetközi pozíciót is vegyen föl, részben azért, mert a külföld számára is kell reprezentálnunk Magyarországot, és ebben azért is, mert a magyar látogatóink számára is egy fontos témát ölünk fel.
Köszönöm szépen, kívánom, hogy ezek a kiállítások is járuljanak ahhoz, hogy a tavaly évben nagyon-nagyon szép látogatói létszámot produkált a Magyar Nemzeti Múzeum, úgyhogy ez legalább 2-3 olyan, és akkor még Mohácsról nem is beszéltünk, de akkor, amikor a mohácsi kiállítás elindul, akkor fogunk róla beszélni, hogy az mit tartogat
nagyon számunkra köszönöm.
Meglepetés. Köszönöm szépen, dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ elnöke volt a vendégem.
Menni, enni, turizmus és gasztronómia.
Köszönöm figyelmüket, önök az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották, a viszonthallásra.
Ez volt a Menni, enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.